Mai napon Tamás fog prédikálni. Gyertek, álljunk most föl, szeretnék Tamásért imádkozni, meg magunkért is, hogy nyitott szívvel tudjuk hallani Isten igéjét. Uram, köszönjük neked, hogy most itt állhatunk előtted, és megnyithatjuk a mi szívünket a te igéd előtt. Megvalljuk neked, hogy vágyunk arra, hogy szólj hozzánk. Kérünk téged, hogy töltsd be Tamást, Uram, a te lelkeddel, hogy a te lelked által tudja szólni a te üzenetedet. És Uram, könyörüljünk magunkért is, hogy segíts bennünket, hogy tudjunk rád figyelni. Segíts bennünket, hogy a gondolataink azok most feléd irányuljanak, és hogy nyitva legyen a mi szívünk, hogy megértsük személyesen a nekünk szóló üzenetet. Ámen. Ámen.
Ámen.
Most felolvasod, vagy?
Nem. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és ahogy szoktam mondani, mivel nagyobban nem tudlak, az Úr Jézus szeretetével köszöntelek benneteket. Nagyon jó volt hallgatni a bátorítást, és azon gondolkoztam, hogy igazából ki se kér nekem ide most állnom, mert hogy már ha ennyit hallottunk volna, és a mai napon az elég lett volna, és mehetnénk haza teli szívvel és bátorítással, de jó volt hallani a bátorítást a végén, mert az a szívem vágya nekem is, hogy ne engem lássatok itt az én akadozó vagy botadozó szavaimat, vagy a rosszul megfogalmazott gondolataimat, hanem hogy személyesen az Úr Jézussal találkozzatok. Mert ő az, akit valójában meg kell ismernünk. És azt a címet is adtam a mai hirdetésnek, így előjáróban elmondom, hogy ismerjük meg az igazit, és válasszuk őt. Úgyhogy ezzel a szívvel vagyok itt előttetek, és folytatni fogjuk az apostolok cselekedeteiben való utazást. Volt szó Zsoltnál Filippiről, most egy rész kimarad, mert így alakult, ahol Pál Timóteussal és Szilásszal Tesszalonikába érkezik, majd onnan sürgősen távoznak a zsidók ellenszenve miatt Béreába, és onnan csak Pál jön tovább, utazik tovább Athénba. Úgyhogy egy görög utazásra foglak ma hívni benneteket, Athénba fogunk utazni Pállal együtt, és arra kérlek benneteket, hogy felolvasom a mai igét, legalábbis az első részét, hogy Isten igéje iránti tiszteletből álljunk fel, és hallgassuk meg úgy az igét. Tehát Apostolok cselekedetei 17. rész, 16. versétől fogom olvasni az igét. Tehát Apcsel 17-16, akinek van Bibliája, kérem nyissa meg elektronikus vagy nyomtatott formában is. Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel. A főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták. Úgy látszik idegen istenségek hirdetője. Mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Imádkozzunk! Uram Jézus, köszönöm, hogy ígéreted szerint itt vagy közöttünk. Köszönöm, Uram, hogy a te kegyelmedben lehetünk most itt együtt, és az a szívünk vágya, Uram, hogy veled találkozhassunk. Az a szívünk vágya, Uram, hogy jobban megismerhessünk. Ne csak a tudásunk növekedjék, ne csak az értelmünk bővüljön, Uram, hanem veled személyesen. Te beszélgess velünk. Uram, te még magunknál is jobban ismersz bennünket. Tudod, hogy miben vagyunk, mi megyünk át, mire van szükségünk. És köszönöm, Uram, hogy te azt ígérted, hogy te szeretsz bennünket, megőrzöl bennünket, vezetsz bennünket. Azon az úton vezetsz, Uram, ami járnunk kell, és arra tanítasz, ami hasznunkra válik. Kérlek, kegyelmedből add meg ezt nekünk ma is. Amen. Kérlek, foglaljatok helyet. Szóval Atén, Pál odaérkezett Aténba, én megnéztem a térképen, gondoltam, hozok nektek képeket, de aztán úgy tűnődtem, hogy mégse, majd látjátok, hogy miért. Ez nem volt egy rövid út, tehát Pált a testvérek elkísérték, de ez több száz kilométeres út volt, úgyhogy elküldte vissza őket azzal, hogy várja Timóteust és Szilászt, és hát ahogy olvassuk az igében, bejárta a várost. És hát tudjátok, az ókori Görögország felegvára volt Atén. Igaz, azt írják, hogy akkor már a fénykora letűnt, de még mindig a tudomány, a kultúra, a művészet, az értelem, a filozófia felegvára volt. Gyönyörű építészeti művekkel, gyönyörű szobrokkal, művészeti alkotásokkal, nagyon híres egyetemmel, és hát nagyon sok tudóssal és filozófussal. És Pál körbejárta, és szeretném, hogyha most együtt megnéznénk, hogy is történt ez a páli utazás. Együtt tennénk fel a kérdéseket, és együtt gondolkoznánk elől. Én szeretnék majd egy pár kérdést feltenni nektek is, így, hogy olvassuk az igét, vagy láttuk az igét, és szeretném, hogyha kicsit aktívan részt vennétek ebben a gondolkozásban. Tehát itt vagyunk Aténban, és először is azt szeretném kérdezni, hogy mit látott Pál, ahogy körbejárta a várost. Mit olvasunk az igében? Nyugodtan, bátran mondjátok. Így van, bálványokat. Tele volt a város bálványokkal. Azt írják róla akkori írók is, hogy könnyebben lehetett Aténban bálványra bukkanni, mint emberre. Tehát, hogy annyi bálványszobor volt. Azt olvastam, hogy egy nagy pesti sárvány volt Aténban korábban, és nagyon nagy pusztítást végzett, és a polgárok a babonás félelmükben nehogy valamilyen istenség kimaradjon, mert nem tudták mire vélni, hogy kitől kapták ezt a csapást. Nagyon sok bálványt állítottak. Tehát az élet minden területén, ami éppen forgott, azzal kapcsolatban ők bálványszobrot állítottak. Következő kérdésem az lenne, hogy mit érzett Pál, amikor látta ezeket a bálványokat? Igen. Így van, azt olvassuk, hogy háborgott a lelke, háborgott a szelleme. Nem tudom, hogy éreztetek-e ilyet, vagy volt-e ilyesmiben részetek. Én emlékszem egy különös esetre, amikor jehovatlanul jöttek hozzánk, két fiatal lány, és próbáltam beszélni velük. Hát nem is tudom leírni azt az érzést, ami kavargott bennem, ahogy pedig fiatal, kedves lányok voltak, és mégis úgy éreztem, hogy háborog a lelkem, amikor próbáltam velük kedvesen és szeretetteljesen beszélni. De az a kérdésem, hogy állunk mi igazából a bálványokhoz? Ha körülnézünk, azért bennünket is körülvesznek bálványok. Majd fogunk még erről is beszélni. De bátorítalak benneteket, hogy ne úgy álljunk a bálványokhoz, hogy ez nem a mi dolgunk, vagy hogy elsiklunk felette, hanem lássuk meg azt, hogy hol van. Olyan sok dologgal találkozunk a hétköznapjainkban, a munkahelyünkön, az emberek életében. Körülnézünk, most nem is tárgyi dolgokra, de itt Szombathelyen akár arra is lehet gondolni az ízis kapcsán, a felépült új múzeum kapcsán, vagy bizonyos fitness szalonok kapcsán, ahol mást istenítenek, mint amit kellene, hamis isteneket imádnak. Hogy ne menjünk emellettel szótlanul. Na, akkor nézzük tovább, hogy mit tett Pál ennek hatására, miután háborgott a lelke. Mit látunk az igében? Hát igen, azt is lehet mondani, hogy veszekedett, de a Biblia nem így fogalmaz, hanem azt mondja, hogy vitázott az emberekkel. És hát kikkel vitázott? Látunk, itt három csoportot látunk, akikkel vitázott. Vitázott a zsinagógákkal, ahogy szokta. Tehát, hogy Pálnál ez szokás volt, hogyha odaérkezett egy városba, akkor először a zsinagógába látogatott el, és a zsinagógában vitázott a zsidókkal. Aztán látjuk, hogy vitázott a főtéren azokkal, akiket csak ott talált. Ez a főtér, ez agóra volt, ami piactérnek is volt nevezhető, és hát ott mindenféle ember megfordult. Tehát ott valószínűleg az aténékon kívül voltak mások is. De mit látunk Pálból, vagy az igéből, vagy a Pál hozzáállásából, hogy nem nagyon válogatott. Tehát azt írjuk, hogy vitázott, akit éppen ott talált. És van még egy csoport, akikkel látjuk, hogy összeakadt. Ezek pedig a filozófusok voltak, epikureus és sztoikus filozófusokkal vitázott. És hát mit mondott ezeknek az embereknek? Ugye a zsinagógában, ahogy szokta, hirdette nekik az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus, hogy meg kellett halnia, és hogy fel kellett támadnia. Igen, de a piac téren már azt olvassuk, hogy Jézust és a feltámadást hirdette nekik. És ugyanezt olvassuk a filozófusokkal kapcsolatban is. Mit gondoltok itt miért nem az írásokat hozta elő? Ez egy költői kérdés volt, de akkor segítek, mert hogy nyilván ezek az emberek, akikkel beszélgetett, nem ismerték a Bibliát, nem tudták, hogy miről van szó. Tehát itt Pál nem is ezzel a lelkülettel jött. És mi volt a reakciója ezeknek az embereknek? Hát látjuk, hogy vitatkoztak Pállal, tehát hogy érveket gondolom soroltattak fel, és nem tudom, hogy meddig fajulhatott ez a dolog, de azt látjuk, hogy azt olvassuk az igében, hogy megragadták Pált, és azt mondták neki, hát hogyha már itt ilyen idegen dolgokról beszélsz, akkor hadd tudjuk meg ezt alaposabban is. És az Areopágoszra vitték, azt írják pontosan. Az Areopágosz az lehetett egy hely is, és ez egy tanács is volt, az akkori görög tanács, ami jogi és vallási kérdésekben is döntött. Ez nem terül ki az igéből, hogy hova vitték, de úgy látszik, hogy ide vonszolták azért, hogy megtudják. Érdekes, azt mondja itt az ige, hogy idegen istenségeket hirdetsz, annyira nem voltak ismeretében a Bibliának, itt írják a kommentárok, hogy a Jézus is a feltámadást hirdette, hogy a feltámadás szó az a görögben Anasztáziára hajazik, arra szól, hogy Anasztázia. És azt gondolták, hogy azt gondolhatták, hogy több Istenről beszél, vagy esetleg Jézusról és a feleségéről beszél. Tehát, hogy ezért mondják azt, hogy idegen istenségeket hirdetsz. És oda vitték az Areopágoszra. És hát nézzük akkor, hogy mit mondott Pál az Areopágoszon. Igen, még itt azt kifelejtettem, hogy azt mondták nekik, hogy szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Ugye itt pont a bátorításban is elhangzott, hogy nem mindig arra van szükségünk, hogy értsünk dolgokat, hanem itt nem kell hasra esnünk ezek előtt, a görögök előtt, akik azzal a kéréssel álltak elő, hogy megértsék Pált, mert az a büszkeség, az a filozófiai tudás, az a tudományokban való tudás, ami bennük volt, az, az egyfajta felsőbbrendűséget feltételezett a részükről. Tudjátok, emlékszem, van egy ilyen film is, a görög lagzi, és ott a görög mindig azzal jön, hogy mindent a görögből lehet levezetni. Tehát, hogy ez látszik, ez a beképzeltség, vagy büszkeség inkább, ami rájuk jellemző volt. Érdekes, hogy amikor Pál a Kornéliusznál volt, ott is azt mondta, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Nem azt mondta, hogy értsd meg, hogy mik a tanítások, hanem hinni kell először, utána üdvözölni. Utána megérteni majd a történteket. És akkor most nézzük, hogy mi történt az Areopágoszon. Olvasom nektek tovább az Isten igéjét. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Mert amikor bejártam, és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyiköntől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Ezért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenkinek, mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionysius is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Na nézzük akkor, hogy hogyan kezdi Pál a beszédét. Mit látunk, ami nekem elsőre furcsa volt? Hát azt olvastuk az első részben, hogy háborgotta a lelke a bálványok láttán. Miért háborgott? Hát a bálványok azok mindig Isten dicsőségét lopják meg. Mindig az Isten dicsőségéből vesznek el. És valószínű, hogy Pál szívében ez volt, hogy itt az Isten dicsősége van meglopva. És akkor nézzük, hogy hogyan kezdi a beszédét. Nem azt látjuk, hogy Pál az asztalra csap, és ebben a felháborodásában elkezdi mondani a görögöknek, hogy hát ezt nagyon nem jól teszitek, hogy ilyen dolgokat tesztek. Hanem mit látunk itt először? Igen, majdnem úgy olvassuk, mint hogyha megdicsérte volna a görögöket, vagy az aténiakat azért, hogy valóban dicséretes az, hogy keresik az Istent. És aztán folytatja tovább, látjuk, hogy mivel körbejárta a várost, talált egy olyan Istent is, akit úgy ismertek, hogy már az előbb beszéltünk, hogy az volt felírva, vagy ismeretlen Isten. Azt olvastam, hogy Pál a beszédében bizonyítja azt, hogy állítja azt, hogy valóban nem ismerik Istent, és azt utána be is bizonyítja. Be is bizonyítja. Nagyon érdekes lenne mélyebben elemezni ezt a részt, mert a kommentárok szerint itt a filozófiai irányzatokra válaszol ezekben az érvekben, amikor arról beszél, hogy Isten alkotott mindent, hogy ő teremtette az eget és a földet, ami benne van mindent, és hogy nem emberkéz alkotta ezeket. Itt a két filozófiai irányzat, a sztoikus és az epikureus nézeteire való válaszok ezek. De térjünk vissza arra, hogy miért, tehát hogy én azt látom Pál beszédében, hogy Pál úgy fordult, ahogy olvastuk is a hónap igéjében, hogy Pál mindenkinek mindenné lett, hogy némelyeket megmentsen az evangéliumnak. Hogy azzal a szeretettel fordul az emberek felé, amivel az Úr Jézus fordult az emberek felé. Ugyanaz a lélek van Pálban, és ugyanaz a lélek van bennünk is. És majd fogjuk látni, hogy hogyan tudjuk mi ezt alkalmazni. Vagy foglak bátorítani benneteket, hogy lehet ezt a páli lelkületet alkalmazni, amikor mi teszünk bizonyságot másoknak, vagy mi beszélünk a hitünkről másoknak. Tehát Pál beszélt arról, hogy Isten az, aki teremtett mindent. Nem lehet az, hogy ha ő teremtett bennünket, akkor az emberi kéz által formált, vagy az emberi képzelet által formált tárgyakban, vagy dolgokban legyen ő ott, és hogy őt imádjuk. És aztán beszélt arról, hogy szükséges megtérnie mindenkinek. Szükséges megváltozni. A megtérés szó, a metanoia azt jelenti, hogy a gondolkodásunk megváltozása. Utalt itt Pál arra, hogy céltévesztettek. Hogy nem azt imádják, akit kellene, hanem mellélődtek. És ugye amikor írjuk, vagy olvassuk azt, hogy amikor a feltámadást és Jézus hirdette, akkor ezzel kiverte a biztosítékot a filozófusoknál, mert nem tudtak a feltámadással mit kezdeni. És olvassuk is tovább, hogy egyesek gúnyolódtak rajta. Mások pedig azt mondták, hogy hát jó van Pál, majd meghallgatunk erről máskor is, ez nem fér bele. A platóni filozófia addig eljutott, hogy a lélek halhatatlan, de a test feltámadását és az örök életet csak Isten igéje hirdeti. És aztán azt is olvassuk, hogy némelyek hívővé lettek és csatlakoztak Pálhoz. Hát, hogyha az eredményesség szempontjából nézzük Pálnak ezt a görög utazását, akkor Pál biztos nem ezt választotta volna. Hallottam azt a mondást, hogy Pál a második missziós útjára nem azzal indult, akivel szeretett volna, és nem is odaérkezett, ahova szeretett volna, mert a Szentlélek mindig vezette őt, és hallottunk erről prédikációt is. De azt látjuk, hogy Pál nem ezzel foglalkozott, hanem ő, ami a szívén volt, ami a szeretetéből, a krisztusi szeretetéből fakadt, az emberekre nézve, nem a bűneikre, azt elmondta, és elmondta, hogy van lehetőség mást választani. És aztán, akik hívők lettek, azok csatlakoztak hozzá. Szeretném, hogyha most egy kicsit mi is gondolkoznánk, hogyan tudnánk ezt a mai igehirdetést készpénzre váltani, hogyan tudnánk ezt alkalmazni. Hogyan tudnánk alkalmazni egyrészt a hétköznapi életünkben, a mindennapjainkban, ahogy megéljük a hitünket, és a mások felé szolgálatban. Látunk Pálnál egyfajta elvet, amit itt használt ebben a beszédében. Ugye látjuk azt, hogy Pál először meglátja az emberekben azt a jót, ami a teremtettségükből fakad. Tehát minden emberben van valami jó, mert minden ember, azt írja a Biblia, hogy az Isten képmására van teremtve. Mindenkiben lakozik valami jó. Tehát amikor olyan, tehát könnyű ezt mondani, de nehéz, amikor a hétköznapokban éljük az életünket, és látunk bizonyos dolgokat, bűnöket, hogy nagyon nehéz attól elvonatkoztatni, de azt mondja itt ebben a helyzetben az ige, hogy Pál látta a teremtettségből fakadó jót. Felismerte azt, hogy az emberek a teremtettségükből fakadva keresik az Istent, csak nem jó helyen keresik. Rossz választ adnak, mellélőnek, rossz célt találnak. És ezt mondta Pál, hogy ez nem jó. Az élő igaz Istent keressék. Erre volt a válasz az, amikor arról beszélt, hogy Isten teremtette. És hogy mondta azt, hogy ebből térjenek meg. Tehát amikor mi beszélünk másokkal, akkor mindig kellene keresnünk egy kapcsolódási pontot, vagy jó lenne keresni egy kapcsolódási pontot. Meg kell látnunk azt, hogy az emberek, amikben vannak, vagy amikben keresik az ő boldogságukat, annak az alaptermészete jó, mert hogy az ő teremtettségünk is Istenből fakad. Csak rossz válaszokat adnak erre. Hozok egy példát, hogy valaki tartozik egy szurkolói táborhoz, és az neki az élete, hogy mindig meccsre jár szurkolni, és hogy ez a csapat nyerjen, és hogy győzzön. Akkor meg kell látni mondjuk ennél az embernél, hogy ez jó dolog, hogy szeretne tartozni valahol, mert az isteni teremtettségünkből fakad. Csak a válasz, amit ad rá, az nem jó. Nem ott keresi a választ, ahol kell, nem Istennél keresi a választ. És hogyha Istennél megtalálta a választ, biztos, hogy megmaradhat akár az a hobbija, hogy jászturkolni, de már nem azzal a lelkülettel, nem attól várja az ő boldogságának a beteljesülését, hanem az Istentől. Tehát itt látunk egy olyan elvet, hogy először Pál mond egy igent arra, ami az isteni teremtettségből fakad. Aztán mond egy nemet azokra a válaszokra, amit az emberek adnak. És utána mond egy igent Jézusra, hogy az embereknek a vágyai, a szükségei, azokat csak az Úr Jézus tudja betölteni. És valahogy mi is így tudjuk másoknak elmondani, hogy látjuk azt, hogy miben vannak, nem vágjuk őket fejbe a Bibliával, ahogy sokszor jönne, még hogyha háború a lelkünk abban a helyzetben, vagy a bálványok láttán, vagy a bűnök láttán, akkor sem így tesszük, hanem próbáljuk az életünkből, a személyes életünkből, az Úrra megélt hitéletünkből elvezetni őket ahhoz, hogy mi is egyszer annak idején így éltünk, de az Úr Jézus kihozott bennünket ebből, és megtaláltuk az igazi célt, és hogy ő benne van a megoldás. És akkor most nézzük azt egy kicsit nehezebb téma, hogy a személyes életünkben hogyan tudjuk ezt kamatoztatni. Mert akárhogyan vizsgálom én is a magam életét, és gondolom ti is a sajátokat, hajlamosak és készek vagyunk mi is bálványokat a szívünkben imádni. Hajlamosak vagyunk olyan dolgokat megragadni, amikben a boldogságunknak a forrását látjuk, és azokat Isten helyére ültetni. Istenként tisztelni, Istenként bízni benne, Istenként szolgálni őt. Tehát sokszor mi is eltévesztjük a célt. Kíváncsi lennék, hogyha most Pál ide jön a Szombathelyre, akkor itt mit látna? Lehet, hogy annyi kézzel faragott bálványt nem látna, mint Aténban. Bár bizonyos, hogy sok van ebből is. De azért láthatna itt egy felépült izomot. Láthatna sok mindent, és bizonyos lennének olyan dolgok, amiket nem látnak. Nem látna, mert a szívünkben van. Ellenben mi megláthatjuk ezeket. Szeretnék most nektek egy-két ilyen dolgot felolvasni. Miből lehetnek bálványok? Általában bálványok a jó dolgokból keletkeznek, sosem a rossz dolgokból. Mindig a jó dolgokból.
Csak az a baj, hogy a jó dolgokból mi a legjobb dolgokat tesszük. És így tudják elvenni Isten helyét a szívünkben. Hát szeretnék nektek egy-két, a teljesség igénye nélkül, egy-két dolgot elmondani. Tehát bálvány lehet például a család. Lehet bálvány a házastárs, gyerek. Vagy egy példakép, egy tárgy. Például egy autó, vagy valami technikai kütyű, vagy egy telefon, hogy mindig a legújabb, mindig a legszebb legyen. Vagy egy laptop, vagy a legjobb tévé, mindig a legjobb. Vagy lehet például a Facebook is. Állandóan azon logok. Már alig várom, hogy megnyithassam, vajon mi történt ott. Vagy lehet bálvány például a karrier. Vagy lehet bálvány az anyagi biztonság. Vagy lehet bálvány a pénz. Valamiért Jézus erről különösen is beszélt. Vagy lehet bálvány egy társadalmi rang. Annak az elérése, az ember életében az a cél, hogy valamit elérjen, odáig eljusson. Vagy lehet bálvány egy szaktudás. Lehet bálvány a hatalom. Mondhatjuk azt, hogy jó, hát ez messze van tőlünk, igen ám, de házasságban élünk mindannyian, és azért házasságon belül előfordul az, hogy harcolunk egymással, hogy ki tudja az akaratát a másikon átvinni, vagy éppen most kiengedelmesedik a másiknak, vagy nem. Aztán lehet még ilyen a bálvány az elismerés, vagy az utána való vágy. Vagy egy szerelmi kapcsolat, szex, vagy éppen a kényelem. Vagy ahogy már említettem, egy foci csapat, vagy egy sportoló. Kikapott a legjobb Forma 1-es pilótám. Ezt nem is tudom, holnap első meg Isten tiszteletre, hogy tudom ezt elviselni. És akkor még nincs vége. Lehet bálvány mondjuk a szépség, vagy modellalkat, fiúknál a kigyúrtest. Lehet az egészség, lehet a táplálkozás, vagy intellektuális tudás, vagy lehet bálvány a fiatalság. De lehet bálvány társadalmi ügy is, vagy politikai nézet, vagy akár szokás. Aztán most egy kicsit meredekebb vizekre vezek. Lehet bálvány egy gyülekezet is. Hogy nekünk milyen gyülekezetünk van, milyen jó gyülekezetünk van. Lehet bálvány egy szolgálat. De lehet bálvány egy teológiai nézet is. De lehetnek bálványok, Isten áldásai, az a sok jó, amit kapunk, vagy az áldott élet. És gondolkoztam, hogy hozzam-e ezt. Lehet bálvány, akár az imádság is. Egyszer olvastam, hogy egy gyülekezet nagyon szépen növekedett, nagyon dinamikusan és hatalmasan is. Kérdezték a lelki pásztort, hogy minek a következménye lehet ez, vagy hogyan csináltátok ezt. És azt mondja a pásztor, hogy nagyon sok imádság volt mögötte. És mondhattam volna azt, hogy ima, ima, ima. De akkor már Isten dicsőségét loptam volna meg, mert az imádság az csak egy lehetőség. Jó dolog, a legjobb dolog, nagyon jó dolog. Azt mondja az igaz, hogy szintén imádkozzunk. De nagyon csalók a szívünk, és nagyon könnyen eltéved, és sokszor olyan dolgokba veti a bizalmát, ami megragadható, ami kézzel fogható, amiért mi is tudunk tenni valamit. És megmondom nektek őszintén, amikor készültem erre, az Úr engem is megvizsgált ebben a kérdésben, hogy vajon az Úrban bízom én valóban, tőle várom a segítséget, vagy más dolgoktól. Igaz, hogy kimondom a számmal, hogy tőle várom a segítséget. De más dolog kimondani ezt. az, hogy bízom benne, és más dolog ezt megélni. És még egy dolgot szeretnék említeni itt a bálványok kapcsán, az pedig a rossz istenkép. Hát tudunk mi magunknak, itt is azt írja az igében, hogy a mi elképzelésünk szerint Isten formálni magunknak, aki olyan, mint amilyet mi szeretnénk. De hogyha ez eltér attól, amit az egy igaz Isten az ő igéjében, az Ószövetségben, a proféták által, az Új Szövetségben, az apostolok által, az Úr Jézus által, amit tett, amit mondott, amit cselekedett, a Szentlélek által, amit kinyilatkoztatott, ha ettől eltér, akkor mindjárt bálványt alkottunk magunknak. Ezt is érdemes megvizsgálni. Ebben is érdemes alázatban lenni az Úr előtt, hogy ő Isten, mi csak emberek vagyunk. Úgy menjünk, azzal az alázattal menjünk elé, amit az ő igében kijelent. Azt mondja, az evangélium sem azért evangélium, mert az Úr Jézus áldozatáért kiemelhetjük az Isten szeretetét, azért, hanem azért evangélium, mert az Úr Jézus áldozatáért úgy mehetünk az Atyához, úgy fogad el bennünket a bűneinkkel együtt, ahogy vagyunk, és úgy szeret bennünket. És nem csorbul ezzel, sőt, az Isten igazsága növekszik, a szentsége, a hatalma, a haragja. Figyelnünk kell a teljes Istenre, hogy helyes legyen az Isten képünk, ebben is mindig alázatban kell lennünk. És hát hogyan tudjuk ezeket a bálványokat az életünkben felismerni? Most egy csomó mindent elmondtam, és tudom, hogy a Szentlélek munkálkodik mindnyájunkban, és bennetek is munkálkodik, de egyszer hallottam egy történetet, hogy az ékszerészhez mentek, és kérdezték tőle, hogy hogyan tudja megmondani, hogy melyik gyémánt a hamis. Azt mondta az ékszerész, hát hogy úgy, hogy ismerem az igazit, az igazi gyémántot. Úgyhogy én is arra bátorítalak benneteket, hogy ismerjük meg az igazit. Ismerjük meg az igazit, és válasszuk azt. Válasszuk őt, az egyedüli igaz Istent, az Úr Jézus Krisztust, a mi Úrunkat. De vannak még azért emellett jelek. Hogy például, ha bálványokra gondolunk, mitől aggódunk, hogy ha elvesztünk valamit, mitől félünk? Elvesztjük az anyagi biztonságunkat, elvesztjük a munkahelyünket. Vagy mi mást. És amikor ezekről gondolkozunk, akkor bátorítok benneteket, hogy valóban alkalmazzuk ezt a mi életünkre, hogy ismerjük fel az életünkben azokat a jó dolgokat, amiket Isten ad. Hiszen a Biblia is azt mondja, hogy minden jó dolog az Istentől származik. És amikor van egy jó dolog az életünkben, ami Isten áldása, akkor azért tudjunk hálát adni. Legyünk hálásak érte. De mondjunk nemet arra, hogy ebből a jó dologból a legjobbat csináljuk. És ne engedjük, hogy átvegye Isten helyét. Legyünk hálásak Istennek, és a tekintetünket mindig rá emeljük. És ezekben a kérdésekben is hozzáforduljunk segítségért. Ha most valami van a szívedben, vagy valamit gondolsz, hogy ezzel céltévesztettél, és bálványt alkottál magadnak, akkor az Úr Jézushoz forduljunk. Azt mondja az ige, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Bátorítok benneteket, hogy tegyünk így. És kérlek benneteket, hogy most hajtsuk meg a fejünket, egy kicsit maradjunk csendben, és aztán a végén fogok én imádkozni. Azt mondja Dávid a 139. Zsoltár végén, hogy ismerd meg Istenem, ismerd meg a szívemet, próbálj meg, ismerd meg a gondolataimat, nézd meg, nem járok-e hamis úton, és vezess az örökké valóság útján. Menjünk az Úrhoz mi is így, mert egyedül ő képes arra, hogy meglátassa ezeket a dolgokat a szívünkben. Köszönöm, Uram Jézus, hogy Te vagy a mi Istenünk. Köszönöm, Uram, hogy megváltottál, elhívtál, kiemeltél bennünket a bűneinkből. Drága véreddel fizettél azokért, Uram. Köszönöm, hogy a Te áldozatod révén gyermekek lehetünk. És az egyik az Istent úgy szólíthatjuk, hogy mennyi édesatyánk. És köszönöm, Uram, hogy a Te áldozatod révén a kárpit felülről ketté hasadt, és hogy mehetünk a szentek szentjében. Mehetünk az egyik az Istenhez, az élő Istenhez. Köszönöm, Uram, hogy Te vagy az, aki vizsgálod a szíveinket. Te vagy az, aki rámutatsz dolgokra a szíveinkben. Bocsáss meg, Uram, hogy hajlamosak vagyunk rajtad kívül mást imádni, másba bízni, másba fektetni az energiánkat, a mi életünk idejét, másoknak szolgálni, Uram, és nem neked. Bocsáss ezt meg nekünk, Urunk, és kérlek, hogy légy Te Úr az életünkben, valóságosan, hadd ismerjünk meg még jobban, növeld, Urum, a hitünket, és ne az ismeretünket, ne a tudásunkat rólad, hanem hadd lássunk meg még valóságosabban. Hadd értsük meg, Uram, hogy Te akarsz élni bennünk, és Te akarsz vezetni bennünk a hétköznapokban, hogy neked szolgáljunk, a Te dicsőségedre éljünk. Köszönöm, Uram, a kegyelmet, ami nap mint nap körbevesz bennünket. Áldott legyél ezért. Amen.